A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
A szerkesztő Gerbei Anita.
Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdiónkban Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Ahogy szerkesztőtársam a múlt héten már jelezte, most kapcsolódunk az idei évfolyam első előadásaihoz, és ahogy a pálferi.hu honlapon olvasható, új téma, új helyszín a szokásos időpontban. Kezdjük az új helyszínnel.
A Kertészeti Egyetemen vagyunk a Villányi úton, ott abban a gyönyörűségesen felújított nagy térben, aulában, nagyszerű színpadon, és mindenki elfér, akinek van kedve eljönni.
És az új téma, hát tippelgessek egy kicsit, mert hogy azon gondolkodtam, hogy hogyan folytatja ez a témád a tavaly abba hagyott nagyon komoly és nagyon is hosszú átgondolást igénylő témát hagytál abba. Lehet, hogy a diagnózis felállítása, amit itt sok éven át tettél, az még talán nem elég ahhoz, hogy magunkévá tegyük ezeket a gondolatokat, és hogy mi is alkalmazhassuk, illetve, hogy saját tapasztalatod az, hogy nem elég elmondani, azt egy kicsit körül is kell járni, és hogy bizony mi is botladozunk, vagy pedig lehet, hogy egy kismadár adta az ötletet, aki éppen a te ablakodra szállt?
Tulajdonképpen ott fejeztük be a témánkat, hogy hogyan tudunk létrehozni olyan szükséges változásokat, amelyekben már azt éljük meg, hogy itt az idő, hogy már most egészen nyilvánvaló, hogy a változatlansággal több szenvedés jár, mint a változással. És ennek láttunk neki, hogy megpróbáljuk pontosan leírni azt, hogy alap megközelítésben mondhatjuk, hogy kétfajta változás létezik. Annak függvényében, hogy mi a problémánk? Hogy vannak olyan problémáink, amelyek tulajdonképpen kis energia és időbefektetéssel megoldhatók. Olyanok, amelyekben nem mélyült el valami probléma, nem vagyunk válságban, és a többi, és a többi. Tulajdonképpen egyszerűen valamiféle belátásra, másfajta cselekvésre van szükség. És a szükséges változás létrejön. Igen ám, de vannak sokkal mélyebb problémáink, amelyekben tulajdonképpen egy idő után megtörténik velünk az, és rögtön hogy hozzak egy hasonlatot erre, hogy például az alkoholbeteg személy, aki azt mondja, hogy az én problémám az, hogy gyerekkorban nem gondoskodtak róla megfelelően, hogy a főnököm egy kibírhatatlan alak, hogy nem kapok elég pénzt, amiből rendesen meg tudnék élni, és el tudnám tartani a gyerekeimet, hogy a gyerekeim rendetlenek és neveletlenek, hogy a feleségem nem szeret engem eléggé, hogy a barátaim nem elég önzetlenek velem, de a sort nyilván lehetne hosszan folytatni, esetleg azzal végül azt mondja, hogy igen, és már depressziós is vagyok. Mindezek a problémák valóságosak és reálisak lehetnek, igen ám, de egy pont után azt lehet mondani, hogy az alkoholbeteg személynek már nem az az igazi problémája, hogy mi volt gyerekkorában az anyukája, és, hanem az alkoholbeteg igazi problémája már az, hogy iszik. És ebből sokkal-sokkal több nehézsége van, mint az összes többiből, amit így mond a szakirodalom, hogy tulajdonképpen az, hogy valaki iszik, azért, mert stresszes a munkahely, azért, mert feszültségek merültek fel a házastársi kapcsolatában, azért, mert az érzelmi teherbíró képessége gyerekkortól kezdve nem fejlődött ki eléggé megfelelően. Ezért tulajdonképpen az alkohol egy megoldási kísérlet, egy javítási kísérlet, és egy pront után az igazán nagy problémáink, azok azért mélyülnek el, mert a megoldási kísérleteink a probléma részévé válnak, majd pedig magává a problémává.
Ugye nem véletlenül hoztam ide ezt a kis madarat, aki az ablakot berepült, és egy nagyon kedves képpel éltél, hogy ez a kismadár már majdnem ott volt a megoldásnál, kísérelte ezt a bizonyos megoldást, de mégis kellett hozzá egyfajta mozdulat, amit te tettél meg, úgymond egy külső segítség, hogyha szimbolikusan akarnánk értelmezni, amivel az egész átfordult, és utána már tényleg csak egy mozdulat volt, és tovább tudott lépni. Hogy látod, hogy a helytelen megoldási kísérleteknél minden esetben szükséges valaki kívülről, aki segíteni tud? Akinek kell ez a mozdulat, hogy megfordítsa az örökké ablaknak ütődő kismadarat, és csak egy picit átirányítsa, és már megtalálja a megoldást?
Természetesen egyáltalán nem szükséges föltétlenül külső megoldás, általában azonban valami új szempontnak, valami meghökkentőnek, valami váratlannak a fölbukkanására szükség van. Hiszen miért mélyült el a probléma? Azért, mert a megoldási kísérleteink elégtelenek. És szép lassan az, ahogyan már alkoholizálok, az, ahogyan mindig valamiféle agresszív magatartással próbálok egy helyzeten javítani, mire az összes kapcsolatom tönkre megy, de nyilván rengeteg példát hozhatnánk, egy pont után már ezek a nehézségeink lesznek azok a megoldási kísérleteink, amitől igazán rosszul vagyunk. És amikor ez megtörténik, ez tulajdonképpen miután már 2-szer, 4-szer, 8-szor ugyanazt csináltuk, már 20 éve iszom, már 30 éve nem tudok önszabályozva, önkontroll gyakorolva az agressziómmal mit kezdeni, mikor ez már így van hosszú távon folyamatában, akkor tulajdonképpen ez azt is jelenti, hogy a végtelenségig erőltetek egy megoldási kísérletet, mondjuk a feleség, aki nagyon boldogtalan a férje mellett, és mindig meg akarja őt változtatni, és 25 éve perel vele, és 42 éve kiabál vele, és 51 éve panaszkodik, de tulajdonképpen ezek megoldási kísérletek, amitől mindenki rosszul érzi magát, és végül nem is azért lesznek annyira boldogtalanok, mert a férfi nem elég rendes, vagy azért, mert a nő nem főz jól, hanem azért, amit ezzel kapcsolatban elkezdenek csinálni. Ahogyan egymáshoz szólnak, ahogyan egymással bánnak, ahogyan egymást kritizálják, ahogyan ítélkeznek egymás fölött, ahogyan bántják egymást, egy pont után ez lesz az igazi problémájuk, ami tulajdonképpen egy megoldási kísérlet volt. Valamire, ami nekik nem esett jól. És ezért miután itt mindig tulajdonképpen a megoldás lehetőségeinek a nem megfelelő fölméréséről is szó van, hanem mindig egy-két dolog unos, untalan való, végtelen számú ismétléséről, ez egy beszűkültség is. Ezért van szükségünk arra, hogy akár kívül, akár belülről, egyszer csak egy gondolat formájában, vagy egy érzés formájában, vagy egy vágy formájában valami egészen alapvetően új, valami meghöttentő, valami meglepő bukkanjék föl.
Egy éven keresztül az érvényességről szeretnél beszélni, de vajon megtanítható-e ez az érvényesség? De tulajdonképpen mi az az érvényesség? Maga a szó is egy érdekes, ritkán használt szó.
Igen, éppen ezért választottam, mert arról szoktunk beszélni, hogy értékes, vagy olyan valódi, meg igaz, de éppen azért, mert ezeket a szavakat olyan gyakran használjuk, nem akartam ezeket használni, mert túlságosan is mindenki aztán majd valami olyasmit gondol, ami számára akár egy elkoptatott jelentés, vagy egy megunt jelentés, vagy amivel kapcsolatban már csalódásai voltak, vagy félreértései. Ezért találtam ezt a szót, hogy valamit, ami az életben igazán érvényes valami, amit élményszerűen élek át, és azt mondom, hogy na, ha valahogy érdemes élni, akkor így. Hogy ennek a gondolatnak, vagy ennek a magatartásnak mindenképpen van számomra egy kikezdhetetlen érvényessége. Például a saját élményemet hoztam bevezetésként, talán ennek kapcsán akkor meg lehet érteni, miről van itt szó. Ez pedig az, hogy emlékszem, fiatal ember voltam, 21 éves körülbelül, és olyan nagyon elveszettem voltam a világban, és nem tudtam, hogy mi értékes, és mi nem, és hogy éljek, és hogy nem, és mi igaz, és mi nem, és mi valódi, nem is akarom ezt ragozni, hanem emlékszem, hogy a metró peronján álltam, és hallottam, ahogyan egy férfi nagyon csúnyán veszekszik egy nővel. És akkor élményszerűen nagyon-nagyon világos lett számomra az, hogy hát azért abban biztos vagyok, hogy nem akarok másokat bántani. És tulajdonképpen ez azóta is egy nagyon fontos irányelvem, hogy mindig, amit teszek, vagy amit csinálok, az megállja az ítéletalkotás próbáját, hogy úgy ítélhessem meg, hogy igen, ezzel nem bántottam egy másik embert. Vagy akkor egy másik példát is szívesen idehozok, egy nagyon megrendítő történet, hogy ezek mind valós történetek, amiket elmondok keddenként, hogy egy testvérpárt visznek Auschwitzba a marhavagonban, és már akkor tart az út egy-két napja, és egyszer csak a kisfiú odafordul a nővéréhez, hogy hát nővérkém, nincs meg a cipőm. És tulajdonképpen kiderül az, hogy nem ott a vagonban tűnt el a cipője, hanem valahogy az egyszerűen nincs már meg, és a nővérre nagyon-nagyon dühös lesz, hát nyilván az aggodalmát, a szorongását oldja ezzel a haragjával, rá ripakodik a kisöccsére, hogy lehetsz ilyen botor, hogy lehetsz ennyire megfontolatlan, ennyire nem körültekintő, hogy nem tudsz vigyázni a cipődre. És ez este felé van, és aztán többet nem is beszélnek egymással, mindenki a maga világában van, és másnap reggelre pedig a kisfiú meghal. És azt mondja ez a nővér, aki aztán már egy felnőtt idős asszony, hogy amikor ezzel szembesült, most azon túl, hogy az élet egy hallatlan, fájdalmas drámája, hogy azon túl egyszer csak valamire rájött, élményszerű tapasztalat formájában, hogy mostantól kezdve úgy akar beszélni, hogy ha az az utolsó mondata, az akkor is megálljon, akkor is érvényes legyen, hogy az a mondat akkor is vállalható legyen. Nyilván próbálom most körbeírni. Tehát tulajdonképpen, amikor az érvényességről beszélünk, akkor valahogy ezt akarjuk kifejezni, hogy valami, amire az ember azt tudja mondani, hogy ez érvényes, hogy ez élő, ez valódi, ez igaz.
Érdekes, hogy ezt az érvényességet kérdésekkel is megfogalmaztad. Ugye több példát is hoztál, és például érvényesnek tartod azt a kérdést, hogy mit tehetek érted?
Igen.
Vagy mire van szükséged?
Igen, és itt Jézusnak egy történetét hoztam, amin keresztül nagyon jól meg lehet világítani még azt a különbséget is, hogy többről van itt szó, mint hogy mi az, ami igaz. Vagy esetleg mi az, ami igazságos, vagy mi az, ami reális, vagy helyes, vagy akárhogy jó, hogy valami többről van szó, ami az emberi létezésnek valami igazi mélységét föltárja, lényegéből beszél. Ez az a történet, amit Jézus mond el egy példabeszéd, hogy van egy szőlős gazda, és fölfogad munkásokat a szőlőjébe, bizonyára a hallgatók ismerik ezt a történetet, de azért gyorsan elmondanám, és az történik, hogy 3 óránként mindig fölvesz még újabb munkásokat, és végül is mindenkivel egy dénárban egyezik meg fizetséggyanánt, és amikor a fizetésre kerül a sor, akkor az történik, hogy először, akik csak egyetlen órát dolgoztak a szőlőbe, megkapják a kialkudott, mondjuk egy bértárgyalás során megállapított 1 dénárt, és utána persze, hogy akik többet dolgoztak, azt gondolják, hogy majd többet kapnak, arányosan, igazságosan ahhoz, amennyi a fő munkavégzésük volt, és mindenki 1 dénárt kap. És erre mondhatjuk, hogy ne, ez igazságtalan, sőt, talán méltánytalan is, és hát ez, és nem akarom hosszan folytatni. De a történet mélyre nézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy egyrészt mindenkivel 1 dénárban egyezett meg ez a szőlős gazda, de attól még érezzük, hogy igazságtalan. Tehát ne kenjük azt el, mert igenis valaki sokkal többet dolgozott, mint a másik ugyanannyiért. Tehát van benne igazságtalanság. Igen ám, de miért ad 1 dénárt mindenkinek? Azért, mert ezek az emberek föltételezhetően rászorulnak, mert éheznek, mert családjuk van, mert ha nem fogadja őket föl senki, akkor nincs munkájuk, és nem tudnak megélni, és akkor elvesznek a szónak mondjuk fizikai értelmében, vagy akkor mi lesz a családjukkal. És ezért ez a döntés, hogy mindenkinek adok 1 dénárt, akkor is, ha kevesebbet dolgozott, azért, hogy legyen mit ennie, ez érvényes. Lehet, hogy nem is igazságos a szó minden értelmében, lehet, hogy valamit úgy érezzük a életünk végéig, hogy itt azért mégiscsak valami nem stimmel, és mégis érvényes. És ebből a helyzetből fakadt néhány kérdés. Az az, hogy amikor ez a szőlős gazda azt kérdi meg ebben a helyzetben, kimondatlanul természetesen ez a történetben már nincs benne, hogy mit tehetnék érted? Hogy ez egy érvényes emberi kérdés. És persze hozzátehetjük azt, hogy az is érvényes, hogy mit tehetnék magamért. Hogy tehetnék valamit magamért, hogy az életem szebb legyen, klasszabb legyen. Rendben van. De most ezt a kérdést emeltük például ki a történet miatt. hogy bármelyikünk, amikor ezt a kérdést fölteszi, hogy mit tehetnék érted, hogy ez a kérdés megállja a kritikus elme próbáját, hogy ezt érdemes-e kérdezni, vagy nem, hogy ez fölösleges kérdése, vagy nem, hogy ez egy érvényes kérdés.
Ez egy nagyon érdekes példabeszéd, ezen én magam is nagyon sokat gondolkodtam, hogy vajon a gyerekeknek, mikor ezt magyarázod, vagy a felnőtteknek, akkor ezt hogyan fogadják el, és nyilván vannak olyan mondatok, hogy miért nem adott kettőt azoknak, akik valóban reggeltől estig dolgoztak, mert ennek egy másik példája az, amit egy gazdasági válság kapcsán megélt amerikai cégnél hoztál föl, hogy közösen vállalták a terheket. És az is az érvényességet támasztotta alá.
Német autógyáraknál is a gazdasági világválságot követően megtették ezt, hogy nem akartak embereket elbocsájtani, főleg sokat nem. És ezért azt tették, hogy 8 óra helyett nagyon sokan 6 órás munkát kaptak, és 5,5 órás bért fizettek nekik. Így viszont lehetővé vált, hogy ne veszítsék el a munkahelyüket. A maguk vagy a családjuk létfönntartását biztosítani tudják. És nem föltétlen ez vagy az a megoldás az, amire szívesen mondjuk azt, hogy érvényes, hanem ami mögötte van. Hogy az a gondolat, az az érzület, az az emberség, amiből megszületik az, hogy úgy szeretném, mint hogy annál az amerikai cégnél, hogy ne kevés ember járjon nagyon rosszul, hanem hogy tulajdonképpen mindannyian tudunk egy kicsivel több terhet vállalni, és az történik, hogy a cég vezetőtől kezdve mindenki vállalt valamit a teherből, és keresett kevesebbet, és ráadásul ennek az lett a következménye, hogy a cégen belül elindult egy szolidaritás. Mert hogy közben egymáson megészlelték azt, hogy ki az, aki jobban rászorul, és ki az, aki megengedheti magának, hogy akár ne csak egy hónap fizetés nélküli szabadságra menjen el, hanem akár 6 hétre is elmehessen. Sőt, akár tulajdonképpen még ez kapóra is jöjjön neki. Hát egyszer csak kezdett valami olyan plusz érték is megjelenni, ami abból az érvényességből fakadt, amire ott a cégvezetők eljutottak.
Hogyha említetted az érvényességet, annak az ellentéte az érvénytelenség. Tudunk példát mondani az érvénytelenségre is.
Például megfordíthatjuk az előző témánkat, hogy amikor az egyik ember bántja a másikat, az biztos, hogy érvénytelen. De lehet, hogy meg tudjuk érteni. Ugye például mondjuk a házastársak között történik valamilyen szóváltás, megjelenik valamiféle bántalmazás, vagy egy szóbeli bántalmazás, vagy egy haragos ítélkező mondat, egy minősítés. Lehet, hogy annak van oka, azt is mondhatjuk, hogy jogos, azt is mondhatjuk, hogy érthető, azt is mondhatjuk, hogy látjuk, hogy hogy vezetett el a folyamat oda, hogy végül az egyik fölcsattant, és azt mondta, hogy akkor is érvénytelen. Egészen mérőt tudjuk azt, hogy akkor is, és ezt senki nem teheti meg egy másik emberrel. Éppen most pár héttel ezelőtt Las Vegasban halt meg nagyon-nagyon sok ember, és ott is születtek hősök. És volt egy fiatal ember, aki közvetett módon, vagy 40 embert mentett meg, vagy segített meg abban, hogy ne legyenek áldozattá. És akkor kérdezték tőle, hogy mi adta önnek a bátorságot, a lelki erőt, a saját életét kockáztatva, mert később kiderült, hogy őt a nyakán egy lövés érte. Tehát a valódi kockázatot vállalt, és ténylegesen majdnem belehalt. Azt mondta, hogy hát azért segítettem, mert ezt senki nem érdemli meg, hogy ilyet csináljanak vele, hogy ez érvénytelen, nincs az az ok, nincs az a szempont, amiért ezt bárkivel érvényesen meg lehetne tenni.
És akkor visszakapcsolva ahhoz a kérdéshez, hogy tanítható az érvényesség? Mert ezek olyan példák, amik előttünk állnak, és katarzis élmény, hogyha ilyen példákat hallhatunk, akár a szőlős gazdáit, akár a hős katonáit. Hogy látod, hogy ez példának példa, de mennyire követhető?
Igen, jobban tetszik ez a kifejezés, hogy követhető. Az biztos, hogy én nem az a valaki vagyok, aki ezt megtanítanám, vagy meg akarnám tanítani bárkinek is. Az egy más kérdés, hogy tulajdonképpen a személyiség fejlődésünk során nyilvánvalóan egyáltalán nem mindegy, hogy apuci és anyuci és a nagyszülők, és aztán a kortárscsoport és a tanáraink és a többiek, az edzők például, akik velünk vannak, hogy ők mit mutatnak nekünk, hogy bemutatják-e az ott és akkor, ami gyerek és felnőtt világunkból előálló nehézségek vagy helyzetek kapcsán, hogy ők hogyan válaszolnak azokra, hogy mit csinálnak, hogy oldanak meg problémákat, hogyan reagálnak helyzetekre, hogy mit kezdenek magukkal, a saját nehézségeikkel. Tehát ilyen értelemben nagyon is tanítható. Másrészt pedig szívesen nézem Carl Rogerset, a humanista vagy humanisztikus pszichológia az egyik atyamesterét, mert ő azt mondta, hogy én nekem az a tapasztalatom, hogy az igazán fontos dolgok nem taníthatók, de megtanulhatók. És ezzel egy nagyon izgalmas dolgot mondott, hogy tulajdonképpen a labda a mit ér felünkön pattog. Tehát ne várjuk azt, hogy valaki majd jön, és akkor megváltoztat, vagy majd jön egy élmény, ami sodró erejével szinte magától engem kibillent, és jó útra térít, de ezt ne várjuk. Ezt egyáltalán ne várjuk. Nagyon örülhetünk neki minden ilyen áldott pillanatnak, de nem ez a dolgunk, hogy ezt várjuk, hanem sokkal inkább az, hogy a saját elszántságunkból, már megélt tapasztalatainkból, az, ahogyan az életünkbe föl tudjuk fűzni azokat a számunkra érvényes pillanatokat, élményeket, tapasztalatokat, akkor valamit nagyon mélyen megértettünk az élet szépségéből, vagy titkából, hogy érdemes embernek lenni, hogy ezeket idézzük föl, ezekbe kapaszkodjunk bele, és hozzunk döntéseket, és aztán cselekedjünk. És akkor ez egy tanulási folyamatként is értelmezhető lesz.
Köszönöm szépen gondolataidat, innen folytatjuk majd a jövő héten. Tartsanak velünk akkor is, búcsúzik a műsor szerkesztője Gerbe Janita és szakértője
Pál Feri.